akkor az Úr Jézus áldjon meg benneteket, én is köszöntelek titeket, és hát ezt most nem tudom, rátok bízom, hogyha akartok, akkor felállhattok. Ezt azért mondom így, mert picit hosszabb ige szakaszt fogunk felolvasni, de talán jó, hogyha felállunk, szerintem megtiszteljük ezzel Isten igéjét. Egy barátom szokta mondani, hogy olvasunk igét, abból baj nem lehet, úgyhogy mi is nyissuk ki a Bibliát az 1 Mózes 13. fejezeténél, és az egész fejezetet fogjuk felolvasni, jó? Tehát 1 Mózes 13.
Hát 1 Mózes 13. Ábrám különválik Lóttól. Feljöve ezért Ábrám Egyiptomból, ő és ő, az ő felesége, az minden valamilyen vala, a Lót is ő vele, déli tartományba. Ábrám pedig igen gazdag vala, barmokkal, ezüsttel és arannyal. S méne helyről helyre, délfelől minden mint Bételig, oda, hol először vala az ő sátora, Bétel és Háj között. Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala, és segítségül hívá ott Ábrám az Úrnak nevét. Lótnak is pedig az ő Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai. És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatnának együtt. Versengés is támadt az Ábrahám barom pásztorai között, és Lót barom pásztorai között. És kananeusok és a perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön. Mondja ezért Ábrám Lótnak, ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között, se a te pásztoraid között, hiszen atyám fiaik vagyunk, atyafiak vagyunk. Ahogy nincsen éj előtted, mind az egész föld, válj el, kérlek tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra menéndesz, én balra térek. Felemelé ezért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízi föld, mert minek előtte elvesztette volna az Úr Szodomát és Gomorát, mint Gzoárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földe. És választá Lót magának Jordán egész mellékét, és elköltözik Lót kelet felé, és elválának egymástól. Ábrám lakozik vala a Kánaán földjén, Lót pedig lakozik vala a Jordán melléki városokban, és sátoroz vala Szodomáig. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösök valának az Úr előtt. Az Úr pedig mondta Ábrámnak, minek utána elválék tőle Lót, mert emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámható lesz. Kelj fel, járd be az országot hosszában és széltében, mert néked adom azt. Elébb mozdítá ezért sátorát Ábrám, és elmene, és lakozák Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.
Köszi. Csak röviden imádkozunk, jó? És aztán mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében köszönöm neked ezeket az igéket, amiket a mai napra adtál nekünk, és én arra kérlek téged, hogy könyörülj rajtunk, és nyisd meg nekünk az ige ajtaját, hogy felkent igét, kijelentést halljunk a te igéden keresztül. Halljuk a te beszédedet ma, ami megszólít bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát én januárban, amikor voltam itt először ebben az évben, akkor a szív megfelelő állapotáról próbáltam beszélni. Aztán a múlt hónapban hát ezt próbáltam folytatni, több-kevesebb sikerrel, inkább szerintem kevesebb, mint több sikerrel, bár ezt az Úr tudja. És most megint ezt szeretném tovább folytatni, és én ma a szellem szerint való élet és a hústest szerint való élet közti különbségről szeretnék beszélni, hogyha az Úr megsegít ebben. Arról szeretnék beszélni, hogy mi a különbség a kettő között, és a héten ezen elmélkedtem, meg erről beszélgettem egy-két barátommal, más igéken is elmélkedtem, de ez is nagyon foglalkoztatott a héten, és nekem nincs ilyen útmutatóm, ami tudom, hogy többeknek van itt a gyülekezetben, és én olyan dolgokról is fogok ma beszélni, amiről már az ima óra elején hallhattunk, és én ezeket nem tudtam, hogy ezekről is, ilyen dolgokról is lesz szó, és ebben látom az Úrnak a munkáját, hogy számomra Isten bizonyságot tett arról most már ezen a héten több forráson keresztül, hogy ez az ige szakasz, amit most felolvastunk, ez, és amiről beszélni kell, ez tőle van. Ugye láthatjuk Ábrahámnak az életét, aki ugye ekkor még úgy hívja itt ez az ige szakasz, hogy Ábrán. De hogyha megengeditek, akkor én inkább végig következetesen azt mondom, hogy Ábrahám, jó? Mert ugye a későbbi fejezetekben már így olvassuk, hogy Ábrahám. Tehát láthatjuk itt ugye Ábrahámnak az életét, és Lótnak az életét, vagyis pontosabban bizonyos egy szakaszt az ő életükből. És ugye emlékeztek rá, hogy az 1 Mózes 12-ben is már olvasunk arról, hogy Ábrahám elindult arról a helyről, mert ahol lakott eddig, és Isten szólt neki, hogy induljon el. Elindult, és Lótot is magával vitte. És ugye érdekes, hogy nem olvassuk azt az igében, hogy Lótnak mondta volna Isten, hogy induljon el. Ábrahámról olvassuk, hogy kapott egy ilyen megszólítást az Úrtól, de Lótot mégis magával vitte Ábrahám. És úgy tűnik, hogy Lótnak is volt egyfajta hite, volt egyfajta Isten hite. A Péter apostolnak a második levelében, talán a második fejezetben, a 6. verstől olvasunk Szodomáról, Gomoráról és Lótról is, és ugye ott Lótot Péter apostol igaz embernek említi, és arról beszél, hogy Lótnak a lelke gyötrődött a szodomai dolgok miatt, ugye, mert aztán ugye látjuk, hogy később ott lakott Szodomában. Tehát igaz embernek mondja a Szentírás Lótot, és nyilvánvalóan volt egyfajta hite, valószínűsíthető, hogy Ábrahámon keresztül is az Úr valamilyen hatást gyakorolt Lótra, és látjuk, hogy együtt is mentek egy darabig, és aztán azt is látjuk, hogy az 1 Mózes 13-ban, ahogy olvassuk, hogy aztán vissza, ugye Egyiptomból feljöttek, visszajöttek Egyiptomból, és elmentek egészen Bételig, és ugye ott laktak azon a földön, ahol a kanániták is laktak, és akkor kezdünk olvasni egy nagyon érdekes mondatot, hogy Lótnak is sok mindene volt, ugye nem csak Ábrahámnak, és a föld, ahol laktak, nem bírta el őket. Valószínűleg nem volt annyira termékeny az a föld, hogy kettőjüket elbírta volna. Ennek az volt az oka, hogy ugye nem csak ketten voltak, tehát Lót meg Ábrahám, mert akkor még jól ellettek volna azon a földön, hanem rajtuk kívül nagyon sokan voltak azon a földön. Ábrahámnak is voltak szolgái, voltak emberei, és Lótnak is voltak emberei, és mind a kettőjüknek ugye voltak állatai, azoknak ugye enni kellett, legelni kellett, stb. Tehát meggondolom azon a földön azért vetni, aratni kellett, stb. És valószínűleg nem bírta el őket az a terület, ahol laktak. És az Ábrahám pásztorai és a Lót pásztorai összevesztek. De nekem nagyon úgy tűnik Isten igéjéből, hogy ezt a veszekedést nem Ábrahám kezdeményezte, hanem Lót, és ezt azért gondolom így, mert később, ugye ahogy olvassuk az 1 Mózes 13-ban, hogy Lót volt, vagyis Ábrahám volt az, aki kezdeményezett egy beszélgetést ugye Lóttal. Ábrahám volt az, aki nagyvonalú volt, Ábrahám volt az, aki mondta, hogy ne legyen viszály közöttünk, hiszen ugye ők unokatestvérek voltak. Ábrahám volt az, aki mondta azt, hogy én nem akarom ezt a veszekedést, és Ábrahám volt az, aki azt mondta Lótnak, hogy adok neked egy választási lehetőséget, váljunk el egymástól, de úgy váljunk el egymástól, hogy békességben, és te döntsél, hogy merre szeretnél menni, melyik területet szeretnéd, és amelyik területre mész, azt én elfogadom, és akkor én megyek másik irányba. Nagyon nagy vonalú volt Ábrahám, mert nyilvánvalóan ő tudta azt, hogy Lót hozhat egy olyan döntést, hogy a legjobb földet, a legjobb területet fogja magának választani, és akkor Ábrahám már arra a területre ugye bizonyosan nem mehet. És Ábrahám annyira nagy vonalú volt, hogy ezt megengedte Lótnak. És ugye azt mondtam az ige hirdetésemnek az elején, hogy a szellem szerint és a hústest szerint való élet közti különbségről szeretnék beszélni. És én azt látom, és azt mondom, hogy itt látjuk mindjárt rögtön az első különbséget, hogy láthatjuk azt, és a hívő életben is levonhatunk egy ilyen általánosságot, és én most a hívő életről beszélek, és a hívő életnek a megtapasztalásairól, hogy általában, ahol veszekedés, ahol viszálykodás, vetekedés van, ott bizonyosan mondhatjuk, hogy a hústest megnyilvánul. Ott nem a szellem nyilvánul meg, vagy hát lehet, hogy valamilyen szellem megnyilvánul, de az nem Istennek a szelleme, hanem ott a hústest nyilvánul meg. És Lótnak az esete, ő egy tipikus példája ennek, Lót jelképezi, igazából a Lót az egy nagyon jó jelképe sajnos a hústesti keresztényeknek. Azoknak a keresztényeknek, akik a hústest szerint járnak, a saját szemüknek, a fizikai szemüknek a látása szerint járnak, akik a világrendszernek elgondolásai szerint élnek, ezeknek az embereknek egy példaképe tulajdonképpen Lót. És Lót részéről volt egy veszekedés, és az ő pásztorai részéről, és ez tipikusan, ez az első dolog, amit lehet látni, hogy ez a hústestnek a gyümölcse, a viszálykodás, patvarkodás, ugye olvasunk is erről Galata 5-ben, és látjuk azt, hogy ahol ilyen viszálykodások vannak, ez egyértelműen a hústestnek a cselekedete, a hústestnek a gyümölcse. Rögtön ez az első különbség, amit látunk a hústesti és a szellemi ember között, hogy a szellemi ember az tud nagyvonalú lenni. És nem azért, mert ő ezt megjátsza, hanem azért, mert a szellemi ember az elsősorban Istenbe veti a bizalmát. Ugye olvassuk is például a Jeremiás prófétánál is, hogy átkozott az a férfi, aki a testbe, a test erejébe veti az ő bizalmát, és utána meg azt is mondja, hogy áldott az a férfi, áldott az az ember, aki viszont az Úrba veti a bizalmát. És Ábrahám tulajdonképpen ő az Úrba vetette az ő bizalmát, bizodalmát, és ez okozta nála, hogy bizonyos értelemben, ugye, hogy a világban szokták ezt mondani, hogy nagyvonalú tudott lenni Lóttal szemben. De ennek a nagyvonalúságnak egy oka volt, az volt az oka, hogy Ábrahám nem a földi dolgokban bízott, hanem ő Istenben bízott. És ez egy óriási különbség a hústest és a szellem között, hogy a hústesti ember földi dolgokba veti a bizalmát, és ennek következtében nagyon sokszor, mivel el akarja érni azt, amit ő akar, belemegy viszálykodásba, patvarkodásba, stb. És a szellemi ember pedig egyértelműen Istenbe veti az ő bizalmát, és meg tud ezért a szellemi ember, aki az Úrban bízik, az meg tud nyugodni. Az tud békességben lenni. Azt tudja azt mondani a másik embernek, hogy jó, akkor válasz. Legyen nálad a választási lehetőség. A szellemi ember, Isten embere, az el tudja engedni a dolgokat. Ki tudja engedni a kezéből a dolgokat, és azt tudja mondani, hogy legyenek a dolgok úgy, ahogy Isten akarja. Ez nem azt jelenti, hogy nem főzi meg az ebédet, meg nem megy el dolgozni, tehát én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az életvitelét, az életvezetését és az eseményeket, amik vele és körülötte történnek, az ilyen ember, a szellemi ember teljesen rá tudja bízni Istenre. Ez egy óriási különbség. Ma egyébként lehet látni azt, ez Isten, hiszem, hogy Isten munkája, lehet látni azt ma, hogy az egyházban van egy nagyon erős elválasztódás a szellemi emberek és a hústesti emberek között. Ez az egyházon belül van ez az elválasztás. A világban mindig is megvolt ez a különbség. Nyilvánvalóan egy keresztény megtér, vagyis egy ember keresztény lesz, megtér, újjászületik, átadja az életét Jézusnak. Nyilvánvalóan különbség lesz ő közte meg a világ között. Ez egyértelmű, pláne hogyha az a keresztény aztán tényleg az Úr útján jár. De most az egyházban lehet látni egy nagyon erős szétválasztódást, és egy nagyon erős szakadékot a szellemi emberek, a szellemi, az Istent követő keresztények, és a hústest szerint élő keresztények között. Ez nagyon erősen látszik ez az elválasztódás, ez a különbség. És ezt hiszem, hogy ez Szent Szellemnek a munkája. Ez az első dolog. A második dolog, amit szintén lehet látni, és szintén különbség a szellemi ember és a hústesti ember között, hogy ugye amikor azt mondta Ábrahám Lótnak, hogy akkor válasz, akkor amerre te mész, akkor balra mész, akkor én jobbra megyek, hogy Lót felemelte a szemeit, körülnézett, és látta ugye azt a Jordánnak a környékét, és azt a meghatározást adja ott Isten igéje, hogy hát olyan volt az a föld, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Ezt mai nyelvre lefordítva, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azon a környéken döbbenetes nagy jólét volt. Tehát Szodomába és Gomorába elképesztő jólét volt. Tehát Ezékiel prófétánál olvassuk, hogy eledel bősége volt ott. Tehát ott iszonyatos jólét volt, és egy nagyon nagy kontraszt volt, mert azon a környéken is voltak szegények, és az Ezékiel próféta érdekes, hogy a Szodoma és Gomora bűnének például nem a homoszexualitást említi, az nem azt jelenti, hogy az nem volt bűn, nem erről beszélek, de nem ezt említi, nem ez volt az oka elsődlegesen az Isten ítéletének, ami rájött arra a területre, hanem ott azt mondja a próféta, hogy az volt a probléma, hogy a szegények felé közömbösek voltak. Eszméletlen jólét volt azon a földön, azon a területen, és az embereknek már annyira gonosz volt a szívük, hogy teljes közömbösséggel viseltettek a környéken lévő szegények felé. És ez iszonyatos kontraszt volt. A nagy gazdagság és a nagy szegénység együtt volt. És azt mondja Isten igéje, hogy Lót felemelte az ő szemeit, és látta azt a jólétet, látta azt a bőséget, ami mi igazából az ez utáni vágy, az valószínűsíthető, hogy mindig is benne volt az ő lelkében, a jólét utáni vágy, mindig is ott volt az ő lelkében, hiszen a viszálykodás és a veszekedés is mi miatt volt? Amiatt volt, hogy a föld, ahol együtt laktak, nem tudta őket eltartani, és ezért ebből lett egy nagy patvarkodás. És nagyon érdekes, hogy ugyan Ábrahám is egy nagyon gazdag ember volt, de érdekes, hogy az Ábrahámnak a lelkét, azt nem a jólét utáni vágy töltötte el, hanem Ábrahámnak volt ígérete Istentől. És ez az ígéret, amit az Úrtól kapott, betöltötte az ő egész lényét, ez uralta le Ábrahámnak a szívének a gondolatait, azok a dolgok, azok a gondolatok, az az ígéret, amit ő Istentől kapott, és az ígéret annyira betöltötte Ábrahámot, hogy igazából túl tudott lépni ezeken a földi dolgokon, a földi síkból, a földi dimenzióból Ábrahám az Istentől kapott ígéreteken keresztül át tudott nézni a mennyei világba, és ezért tudta azt mondani Lótnak, hogy válasz, és nyugodtan mehetsz, ahova akarsz, a legjobb földet elfoglalhatod, én akkor se fogok megijedni. És nem azért volt Ábrahám ilyen, mert őrült volt, elvesztette az eszét, pszichológiai problémák voltak nála, vagy idegkezelésen volt, nem ez volt a helyzet, hanem a helyzet az volt, hogy Isten betöltötte, be tudta tölteni Ábrahámnak a szívét, és ezért Ábrahám bár követett el hibákat, mert az, hogy elment Egyiptomba, ez is egy hiba volt, ismeritek a történetet, nem is akarom ezt most említeni, ismeritek ezt az ige szakaszt, mikor elment Egyiptomba, ez hiba volt. Más hibát is Ábrahám elkövetett, ugye a Hágártól született neki egy fia, stb. Tehát elkövetett el hibákat Ábrahám, de alapvetően Ábrahámnak az életében ott volt az elhívás. És az elhívás betöltötte az ő egész lényét. És ez Lótnál nem volt. Vagy ha volt is, akkor Lót nem tudott élni ezzel. És az az igazság, hogy ez nagyon veszélyes dolog, hogyha valakinek az életén elhívás van, és tudod, hogy miért veszélyes? Azért, mert hogyha valaki szembe megy az elhívásával, akkor megtörténhet vele, hogy felemészti az elhívás. Tehát egyszerűen, hogy Izrael fiainak az életén is volt egy elhívás, és ő szembe mentek ezzel, letértek Isten útjára, és felemésztette őket az elhívások, amik rajtuk volt. Ítélet jött rájuk, mert szembe mentek azzal az elhívással, amit Isten belehelyezett az életükbe. Ez egy rendkívül veszélyes dolog, amikor valaki szembe megy az saját elhívásával. És tulajdonképpen a nagyon-nagyon döbbenetes és szomorú dolog az, hogy én szerintem, ez lehet, hogy tévedek, de sokat elmélkedtem sokat ezen a ige szakaszon a héten, és arra a következtetésre jutottam, hogy én szerintem, ahogy Ábrahám példája lett ugye a hitnek, mert azt mondja az ige, hogy a hit atya, tehát egyfajta példa, etalon volt Ábrahám. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb példa, a valódi példa az Krisztus, de Krisztusban, vagy ha maga a Krisztus azért sok példát adott a számunkra, Dávid is egy példa volt, meg sok a hithősök mind példák voltak, és Ábrahám is egy ilyen példa volt, ugye a hit atya, én szerintem Lót lehetett volna egy példája azoknak az embereknek, akik legyőzik a hústestnek a kívánságait. Szerintem Lót lehetett volna egy ilyen példa. A győzteseknek a példája, hogy milyen az harcolni a hústest ellen, és legyőzni a hústesti természetünket. Én hiszem, hogy Lót ebben lehetett volna példa. És nem, Lót nem tudott ebben példa lenni, és azért nem, mert azt mondja itt Isten igéje, hogy Lót körülnézett, és ugye választotta azt a földet, amit választott, és elindult, és azt olvassuk az igében, hogy Szodomáig sátorozott, tehát egészen Szodomáig eljutott. Néhány fejezettel később már azt olvassuk, hogy már Szodomában lakott Lót, és Szodoma kapujában ült, ez nem azt jelentette, hogy nyitva volt egy kapu, és oda kiült a kapu elé, hanem akkoriban, az ókorban ez a kapu kifejezés, ez több mindent is jelentett, egyrészt volt az egyfajta ilyen, hát most nem tudom másképp mondani, ilyen alagútszerű valami, egy ilyen nagy kapu, amint bementek, be lehetett menni a városba, és általában a népnek a vezetői ültek a kapuban, tehát ez azt jelenti, hogy Lót gyakorlatilag abban a városban, abban azon a gonosz területen, hát igen magasra jutott. Tehát nem csak egy egyszerű ember volt Lót, hanem már valami fajta vezetői pozícióba is került a városba, valószínűleg, hogy főleg a vagyona miatt. És Lót felemelte az ő tekintetét, körülnézett és választott. És most figyelj, ez egy iszonyatos nagy különbség. Lót ő saját maga emelte fel a tekintetét és körülnézett, Ábrahám pedig nem csinált semmit mindaddig, amíg Isten nem szólt neki, hogy emeld fel a szemedet és nézz körül. Ez óriási különbség. Lót maga emelte fel a szemét, és maga nézett körül, és választott. Ábrahámnak viszont Isten mondta, hogy emeld fel a szemed, nézd körül, és az egész földet, ahol vagy, neked adom. Ez a különbség. A hústesti ember magának választ, a szellemi embernek meg Isten választ. Ez így szokott lenni például a házasság területén is. A hústesti ember magának választ feleséget, férjet, a szellemi embernek, az Isten emberének az Isten választ feleséget, férjet. Ezért van az, hogy a hústesti emberek házasságot kötnek, és pár éven belül el is válnak, mert ugye rájönnek, hogy anyám, nem ilyen lovat akartam, de az Isten embere az nem fog elválni, akkor sem, ha viharok dúlnak a házasságában, mert tudja, hogy a társamat az Úrtól kaptam. És azért vannak a viharok, mert ő se tökéletes, én sem vagyok még tökéletes, és csiszolódunk. Ezen át kell menni. De az Isten embere az nyugodt. Tudja, hogy nem én választottam, hanem az Atya választotta nekem, és tudja azt, hogy az Atya jót választott nekem, tehát Isten az jót választott nekem, jót akar nekem Isten, és ennek jó vége lesz ennek az egész dolognak. Ez az óriási különbség. Hústesti ember maga választ, a szellemi embernek Isten választ. A hústesti ember maga keres valami jó földet, valami jó területet, valami jó elfoglaltságot, ami az övé. A szellemi embernek Isten adja meg a jó földet, Isten adja meg azokat a dolgokat, tevékenységeket, megélhetést, stb., amivel foglalkoznia kell az Isten emberének. Ez óriási különbség. Óriási különbség. És a harmadik dolog, ami szintén egy nagyon nagy különbség, ami szintén ugye például Lótnál a hústest szerint való járásnak a következménye lett, hogy eljutott egészen Szodomáig, már szó, aztán más Szodomában lakott. Nagyon érdekes, hogy ugye mikor szólt az a háború Szodomában, és a szodomaiakat úgy kellett Ábrahámnak kiszabadítani, és az egész Lót miatt volt egyébként, tehát Ábrahám csak Lót miatt ment el háborúzni, és véleményem szerint az egész történetet, amit az 1 Mózes 14-ben olvasunk, azt Isten Lót miatt engedte meg, mert Lótnak ez egy figyelmeztetés volt, hogy rossz úton jár, és Lót nem hallgatott erre a figyelmeztetésre, hanem tovább maradt Szodomába, és gyakorlatilag ott egészen jól letelepedett. És nagyon érdekes, hogy közben a lelke meggyötrődött a szodomaiaknak a bűne miatt, mert ezt olvassuk a Péter apostolnak a második levelében, hogy gyötrődött ő Lótnak a lelke, és Isten eljött, Isten angyala eljött megszabadítani Lótot, de hát ez a megszabadítás is ez nagyon nehézkes volt Lót számára, mert egyszerűen a feleségének is a szíve vonzódott vissza a városba, ebbe bele is halt a felesége, és hát aztán ugye olvassuk utána, hogy Lót is nagy őrültségeket követett el, mert hát leitatták a lányai, hát azoktól gyerekei születtek, szóval ott nagyon furcsa dolgok történtek. De ez mindez az egész, ez a káosz, mert ez egy káosz, és az, hogy Lót Szodomába került, ez a hústestnek a következménye. Hústest szerint való járásnak a következménye az, hogy az ember teljesen belecsavarodik a világba. Teljesen. Teljesen. És ma egyébként, ha megnézitek, ma Európában és az egész nyugati világban ez egy óriási nagy probléma, hogy a nyugati ember és az európai ember teljesen ezt a görög gondolkodásmódot sajátította el, és a görög sok jellemzője van a görög gondolkodásmódnak, egyik se jó igazából, tanulni azért lehet belőle, de nem kell átvenni, de az egyik rossz jellemzője a görög gondolkodásmódnak ez a dualizmus, és a dualizmus eredményezi azt, hogy vasárnap keresztény vagyok, de hétfőn már nem. Vasárnap, pontosabban vasárnap is csak egy meghatározott időben, délelőtt mondjuk 10 órától 12 óra 30 percig, amíg be nem záródik az Isten tisztelet, vagy 12 óráig, van ahol csak 11 óráig, amíg be nem záródik az alkalom, addig keresztény vagyok, és abban a pillanatban, hogy kilépek a templomból, vagy arról a helyről, már nem vagyok keresztény, és utána hétfőtől egészen a következő, vagy már vasárnap délutántól egészen a következő vasárnap délután, vagy vasárnap délelőttig nem vagyok keresztény, csak vasárnap délelőtt vagyok keresztény, illetve még, bocsánat, esetleg a hétköznapi alkalmakon, ha van még összejövetel, akkor is elmegyek, akkor ott egy órára keresztény vagyok, de igazából kinn a világban és az otthonomban nem vagyok keresztény. Ez a dualizmus, ez az európai civilizációnak, a nyugati embernek, és a nyugati, sajnos azt kell mondanom, hogy a nyugati keresztényeknek egy nagy többségébe ez a gondolkodásmód benne van. Vasárnap keresztény vagyok, de hétköznap nem. Egyszer volt egy történet, volt egy barátom, és dolgozott egy keresztény vállalkozónál, és hát az a keresztény vállalkozó bele akarta vinni őt valami nagy csalásba, valami nagyon-nagyon nagy csalásba, adócsalásba, vagy nem tudom, valami butaságba. És hát a barátom mondta neki, hogy hát testvér, hát ne hülyéskedj, hát mi ezt nem csinálhatjuk. Hát tudod, hogy mi hívők vagyunk, hát átadtuk az életünket az Úrnak, mi hívők vagyunk, mi ezt nem tehetjük, és hát testvér, nem tudom, hogy testvér volt, de ilyen nagyon komolyan mondta, hogy igen, testvér, keresztények vagyunk. Vasárnap keresztények vagyunk. De testvér, most nem vagyunk keresztények, és ha nem csinálod azt, amit mondok, akkor kirúglak. És mondta, hogy nem, akkor se. Ezt nem. Egyébként nem is mondom tovább, hogy mi lett azzal a vállalkozóval, de nagy komolyan előadta, hogy igen, vasárnap keresztények vagyunk. Ez a dualizmus. A gyülekezetben halleluja, dicsőség az Úrnak, otthon meg káromkodnak. A gyülekezetben dicsőség az Úrnak, szentek vagyunk, otthon pedig a legbrutálisabb, legközönségesebb dolgokat megcsinálják emberek. Ez a dualizmus. És ezzel szemben van a héber gondolkodásmód. A héber gondolkodásmód az egy mondatba össze lehet foglalni, hogy Isten minden mindenekben. Isten minden mindenekben. Tehát Isten benne van a munkámban, Isten benne van a házasságomban, Isten benne van a gyermeknevelésben, Isten benne van a barátaimmal, vagy a nem barátaimmal való beszélgetésemben, Isten benne van az otthoni életemben, ahol senki nem lát, Isten benne van. Benne van Isten az utazásomba, benne van Isten a felkelésembe, a lefekvésembe, sőt a keleti emberek egyébként, azok teljes szívükből hitték, hogy Isten benne van például az étkezésbe, az együtt, a közös étkezésbe, az asztali közösségbe is Isten benne van. A keleti emberek például ezért mai napig is keleti ember, az nem ül le akárkivel enni. Csak olyan emberrel, akivel valóságos közösséget tud vállalni. A keleti ember számára az étkezés az egy intim dolog. Ez a különbség. Amíg a görög gondolkodás, a nyugati gondolkodásmód dualizmusban van, Isten benne van az életünkben egy bizonyos pontig, és utána már azt mondom Istennek, ide már ne gyere be, itt bezárom az ajtót, ehhez már semmi közöd, azt csinálok, amit akarok. Addig az igazi, a bibliai gondolkodásmódban, a héber gondolkodásmód az azt mondja, hogy Istenem, te bárhova bemehetsz, sőt, minden a tiéd, sőt, te vagy minden, sőt, te minden vagy mindenben. És ezért van az például, hogy egy igazi hívő zsidó ember annak idején, amikor voltak hívő zsidók, és meggyőződésen ma is vannak hívő zsidók, azok munka közben is imádkoznak. Vagy tényleg ott, ahogy a 5 Mózes 6-ban is olvassuk, hogy beszélgess az igéről, amikor lefekszel, amikor felkelsz, beszélgess arról a te házadba, mondd el a te fiaidnak, írd fel a te ajtódra, a kapudra, házad kapuira, kapujára, írd fel a kezedre, írd fel a homlokodra, mindenhova írd fel, és az ige, állandóan ige. Isten benne, mindenben, Isten mindenben benne van. Egy zsidó ember, egy zsidó hívő tudta, hogy Isten az, nem csak egy vendég a családba, néha bejöhet aludni hozzánk, nem csak egy csőd, nem is csak családtag Isten, hanem Isten az Úr a családban. Isten a meghatározó a családban. Isten a központ a családban. Mert ő minden mindenekben. És Ábrahám ugye Lót az bekerült Szodomába, nagyon jól érezte magát ott abba a rendszerbe, abba a világba. Ma is vannak ilyen emberek, akiket nagyon leköt ez nagyon le tud kötni ez a világban. Mindig a legújabb divat, meg ne azt mondom, hogy ne öltöz fel jól, hát én is szeretek jól, tisztességesen felöltözni, ez nem bűn, hát ez egy jó dolog. Én például nagyon szeretem a bársony zakót, ez is van rajtam, de ez nem azt jelenti, hogy a szívemet a éjjel-nappal ezt tölti be, hogy megvegyem a legújabb bársony zakót. Nagyon szeretek enni, de nem azt, meg jókat enni, és jól érezni magam, ez nem bűn, hiszem, hogy ez nem bűn, ez egy jó dolog, ezt Isten adta, ezért hálát kell adni, hogy nem a pöcegödör mellett lakom, hanem van egy jó otthon, egy jó lakásunk, és igaz, hogy most nincs munkám, de Isten akkor is gondoskodik rólam, ezért hálát kell adni, amennyiszer csak bírunk, nem győzünk eleget hálát adni, de ez nem szabad, hogy ez töltse be a szívünket, hanem Istennek a dolgai kell, hogy betöltsék a szívünket. Azok az ígéretek, amiket tőle kaptunk. És nem szabad, hogy ebbe a világba olyan túl jól érezzük magunkat, nem azért, mert Isten ki akar szúrni velünk, meg azt akarja, hogy lehajtott fejjel járjunk, és mindent veszítsünk el, ne érezzük jól magunkat, és egész életünkbe gyászoljunk. Ez nem igaz, mert Isten mindent meg akar nekünk adni, ami az életre és a kegyességre van, ezt meg van írva az igébe, és az is megvan írva, hogy bőségesen megad mindent nekünk Isten, ami tápláltatásunkra, sőt, van olyan igefordítás, és az sem rossz, ahol úgy van, hogy ami gyönyörűségünkre, ami élvezetünkre, ezek nem rossz dolgok, de ezekkel úgy kell élni, ahogy az ige mondja, mint hogyha nem lennének, és ez azt jelenti, hogy ez a világ egyszer elmúlik. Leghamarabb egyébként akkor, ha meghalunk, akkor biztos, hogy ez a világ a számunkra elmúlik, mert jön egy másik világ, és nekünk alapvetően a másik világba kell folyamatosan újra és újra beletekinteni, az Isten királyságának a dolgait kell újra és újra keresni, erre fókuszálni, pontosan azért, mert oda fogunk végső soron megérkezni. És ha itt nem tudunk bemenni a királyságba, akkor ott se fogunk tudni bemenni. Tehát ez azért nagyon fontos, de ez nem úgy van, hogy majd valamikor bemegyek a mennybe. Nekem itt kell már bemennem a mennybe, a szívemnek már itt kell benne lenni a mennynek a realitásába, a mennyei realitásba, a szívemnek már itt kell benne lenni, pontosan azért, mert ha ezt nem teszem meg, nem engedem, hogy a szívemet a mennynek a realitása járja át, akkor nem fog tudni bemenni, nem fog tudni véglegesen megérkezni abba a királyságba, ahova eredetileg ugye az elhívásom szól. És itt volt az óriási különbség Lót és Ábrahám között, hogy Lót nagyon jól érezte magát a világnak a forgatagába, és Ábrahám meg ugye bejárta azt a földet, amit Isten neki adott, amit akkor még ebbe a földi életben nem is tudott átvenni egyébként, ez a döbbenet, és eljutott Mamré tölgyeséig. És a Mamré tölgyese, a Mamré azt is jelenti, hogy négyeknek a helye, több jelentése is van, de ha jól tudom, akkor ez az elsődleges jelentése, hogy négyeknek a helye, de ha tévedek, akkor nem probléma, tehát elismerem. A lényeg az, hogy a Mamré tölgyese az egy kicsit, hát hogy mondjam, az akkori világ forgatagától egy eléggé hát elzárt hely volt, egy jó hely volt, de szóval ott nem ott építették fel a New Yorki felhőkarcolókat, nem ott volt a Central Park, meg a Manhattan, meg az egyéb ilyen dolgok. Az egy kicsit elszigetelt hely volt, de egy nagyon jó hely volt. A Mamré tölgyese egy nagyon alkalmas hely volt arra, hogy egy csendes életet lehessen élni. És az 1 Mózes 18-ban olvasunk. Nyissuk is ott ki, ezt hiszem, hogy Isten adta ezt a gondolatot. Mi történt a Mamré tölgyesébe? 1 Mózes 18.1-et, Szücsi, fel tudod nekem olvasni, ha itt vagy? 1 Mózes 18.1.
Megjelenik, pedig ülnék ki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hőnapon.
Aha, jó, én egy másik fordításból úgy olvastam, hogy Ábrahám a hőség elől behúzódott a sátor ajtajába, amikor megjelent neki az Úr. Ugye? Így van. Ez azért nagyon fontos, mert ezek jelképek is, tehát ez valóságosan megtörtént, de ez egy jelkép is. A nap hősége, a nap perzselése, az magának a világnak a nyomását, szorítását is jelenti. Ezelől nem mindig tudunk elmenekülni, de sokszor azért higgyétek el, Isten megadja a lehetőséget, hogy ezelől behúzódjunk a sátornak az ajtajába. Most a sátornak az ajtaja, ez jelentheti a te otthoni házadat, a szobádat, vagy a teraszt, ahol le tudsz ülni a kis Bibliáddal a kezedben, vagy ma már számítógéppel olvas van aki Bibliát, vagy kis mobiltelefonon van rajta, mindegy, hogy mivel csak, ahol le tudsz ülni, ott van előtted az a kis pohár kávé, vagy tea, vagy limonádé, vagy akármi, behúzottál a nap hősége elől, a gondok elől, egy picit behúzottál, és nem a televíziót kapcsoltad be, hanem ott van a kezedben a Biblia, ott ülsz, és azt mondod, hogy Istenem, most úgy olvasom ezt most, hogy várom, hogy szólj hozzám. És akkor ott a Mamré tölgyesében megjelenik neked az Úr. Hallod? Akkor ott a Mamré tölgyesében megjelenik neked az Úr. A sátradnak az ajtajába, ahova behúzottál, a világ forgataga elől. Hallod, amit mondom? A Mamré tölgyesében megjelenik neked az Úr. Ábrahámnak megjelent az Úr a Mamré tölgyesében. Ábrahám nem szerepelt a tévébe, a rádióba, nem akart minden nap a lapok címoldalán lenni, nem volt egy ilyen celeb, aki állandóan csak a címoldalon akar lenni, hogy róla halljanak. Nem ült Szodomának a kapujába, nem volt nagy vezető ember, nem ő volt a miniszterelnök, az államfő, meg a nagy tudós doktor, parlamenti képviselő, akármi. Igen, egy gazdag ember volt Ábrahám, én is lennék szívesen ilyen gazdag, de Ábrahám ezelől, a forgatag elől és a nap hősége elől behúzódott a sátor ajtajába. A Mamré tölgyesébe ment. A Szent Szellem és azok az ígéretek, amiket Ábrahám kapott az Úrtól, a Mamré tölgyesébe vezették őt, látszólag egy elzárt, egy elkülönített helyre. Látszólag? De a világ elől az a hely ugyan úgy tűnik, hogy el volt zárva, de fölfelé, figyelsz rám, fölfelé az ajtó nyitva volt. A menny meg volt nyitva azon a helyen. Nyitott volt, megnyílt az ég azon a helyen. A Mamré tölgyesében. Nyitva volt a mennynek az ajtaja. És megjelent neki az Úr. Mamré tölgyesében. Lótnak angyalok jelentek meg a nagy forgatagba, a szodomai forgatagba, azért, hogy az utolsó pillanatban kiszabadítsák őt. Csak ezért. Be se akartak menni Lótnak a házába az angyalok. Csak olvasd el a történetet. Be se akartak menni. Mamré tölgyesébe, meg az Úr, meg a két angyal leültek, szépen megvárták még a ételt. Elkészítik nekik, és nyugodtan ettek. Leültek, és ettek. És azért ettek, mert a mennynek a realitása volt azon a helyen. A menny volt azon a helyen. És ahol jelen van a menny, ott leülsz, ott te leülhetsz, és ehetsz nyugodtan. ahol a menny jelen van, ahol nyitva van, meg van nyitva az ég, ahol nyitva van a menny ajtaja, ahol jelen van az Úr, ott nem idegeskednek az emberek, hogy jaj, mindjárt elpusztulunk, mi lesz velünk, holnap már nincs mit enni. Nem, barátaim. Ahol az Úr jelen van, ott az emberek leülnek és esznek. Halleluja! Esznek. Nem idegesek, esznek. És ott is ott ültek az angyalok, és ült ott az Úr, utána mindjárt mentek Szodomába, másnap Szodoma már sehol nem volt a földön, és ezek meg ott ültek nyugodtan, és ettek. Ez a mennynek a realitása. Ez a mennynek a realitása. És befejezésképpen, és ide akarok eljutni, és az egész üzenetem ide jut el, hogy hiszem, hogy Isten azt kérdezi most tőled, rajtam keresztül, hogy hol vagy most? Most miben vagy most benne? A mennynek a realitásába, a Mamré tölgyesébe, vagy kín vagy a világ forgatagába? Milyen állapotban van a te szíved? Ez a döntő. Hova vágyik a szíved? Hova vágyik a te szíved? A Mamré tölgyesébe vágyik a te szíved, ahol lehet, hogy látszatra egy szürke kis ember leszel, de ott az Úr meg tud jelenni neked, ott az Úr meg tud szólítani téged, vagy kimész a világnak a forgatagába, ahol ha mázlid van, ha szerencséd van, akkor túléled. Túléled azt, ami éppen jön, ami következik. De úgy éled túl, hogy az a lót is, ahogy túlélte, abban nem volt köszönet. Én ilyen túlélésre nem vágyom. Ezt nagyon őszintén mondom. Ilyen túlélésre nem vágyom. Drága barátaim, drága testvéreim, arra kérlek benneteket, nagy, legnagyobb tisztelettel és legnagyobb szeretettel, és magamat egyáltalán nem fölétek emelve, hanem mint egy egyszerű ember közületek. Arra kérlek titeket, hogy gondolkodjatok el ezeken a dolgokon, és akinek az Úr szólt ma ezen az ige hirdetésen keresztül, azt kérem, hogy változtassa te utadon, útjaidon, mert lehet, hogy ezeket a szavakat az Úrtól, mert én hiszem, hogy nem én beszéltem ma, hanem Isten beszélt rajtam keresztül, lehet, hogy ezeket ma hallottad utoljára. És lehet, hogy holnap már nem lesz lehetőséged ezt hallani. És az, hogy ma hallhatod az igét, hogy Isten megszólít téged, ez természetfeletti. Ez természetfeletti valóság. És ez nagyon nagy kegyelem Istentől, hogy megszólít bennünket ma. És ez nagyon nagy kegyelem Istentől, hogy ő el akar választani bennünket a hústesti természettől, hogy ne ilyen viszálykodó, összeférhetetlen emberek legyünk, hanem jó értelemben nagyvonalúak legyünk, szellemi emberek legyünk, akiknek a Istentől kapott ígéretek betöltik a szívünket, hogy azt akarja Isten, hogy az ő királyságának a realitásában éljünk, azt akarja Isten, hogy ő ne mi válaszunk a, úgymond a hústest szerint, a szemnek a látása szerint, hanem Isten akar nekünk egy jó földet adni. És én mondom neked, hidd el, Isten akar neked egy jó földet adni. Sőt, ő már neked adta azt a jó földet. És ez a jó föld, ez határtalan. Ez nincs behatárolva. Az Istennel való közösségbe, az Istennel való kapcsolatba, az Istennek a megismerésébe te bármeddig mehetsz. Nincs behatárolva az a terület. Jó földet adott neked Isten. És Isten akarja neked mondani, hogy szóval, hogy értsd meg, te, szóval ne te emeld fel a szemedet és válassz, hogy éppen ahogy esik, úgy puffan, hanem várd meg, míg Isten mondja neked, hogy emeld fel a szemeidet, nézd körül, északra, délre, keletre, nyugatra, és ezt a területet neked adom. És hidd el, Isten adott neked valamit. Mert Isten egy jó Isten, ő nem gonosz, Isten jó Isten. Ő nem akar kiszúrni veled, hogy mindenki másnak adok valamit, de neked nem. Isten nem ilyen. Isten nem ilyen, hidd el. És a harmadik dolog, hogy Isten azt akarja, hogy ne a világ forgatagába legyél. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyünk remetének, itt nem erről beszélek, nyitunk egy szerzetes rendet, nem erről beszélek én, hanem hogy a lelkünk, a szívünk, az ne a világ forgatagába éljen. A testünknek benne kell lenni, mert el kell menni, csinálni kell a dolgainkat, ez egyértelmű. De a szívünk, a lelkünk hova vonzódik? A világba, a világ forgatagába, vagy a Mamré tölgyesébe. Ami lehet, hogy egy elzárt hely látszatra, de csak látszatra. De ott megnyílik a menny, és ott megjelenik az Úr, és tud beszélni veled. Ezt kívánom mindannyiunknak az életére. Álljunk fel és imádkozzunk.